Szolgáljatok az Úrnak örömmel, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 24. Zsoltárral dicsérjük az örökkévaló Istent, a 24. Zsoltár első versét fennállva énekeljük, az Úr bír ez egész földdel. Elfoglalva a 491. reggeli dicsérettel magasztaljuk Istent, a 491. dicséret a napimmár felvirradván, kérjük az Istent mindnyájan. A mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje szól hozzánk, testvéreim, ezért olvasom, ahogyan megiratott számunkra a mai napra kirendelt Zsoltár szakaszban, a 19. Zsoltárban. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hanguk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyüt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgárat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok sok bűntől mentesen. Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltó. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Ezért imádkozzunk most. Hallva a te kijelentésedet, mennyei atyánk, boldogan állunk sorba az égi testek engedelmeskedő rendjébe, a nap felkeltével és pályájának lehanyatlásával, a hold feljövésével és eltűnésével mind-mind a te teremtő munkádnak a tanúságtevői. Mi teremtményeid, élő és veled kapcsolatban levő teremtményeid, abban a kiváltságban részesedünk, Urunk, hogy engedelmeskedhetünk a te szavadnak, és ha ezt meg tudjuk tenni, akkor békességes, nyugodt életünk lehet ebben a jelen való világban, és majd abban az világban is, ahol már a mostani égi testek elveszíti küldetésüket, mert te leszel a világ világossága, te fogsz ragyogni, Atyánk, Jézus Krisztus által mindenekben. Te fogod helyrehozni az itt elrontott dolgokat, és nem engeded be a bűnnek semmiféle rontását és a mulandóságot. Azért jelentünk meg ezen az Isten tiszteleten, hogy vallást tegyünk bűneinkről is, mert elvétettük az utat cselekedetben, szóban, gondolatban és érzésben a mögöttünk levő napokon. Elvétettük, Urunk, az engedelmességet is, nem figyeltünk rád kellőképpen, és ennek meg is lett sok tekintetben az eredménye. De azért vagyunk előtted, hogy megigazító kegyelmedben, Jézus bűnbocsánatában részesedve elnyerjük a te felemelő és eligazító szavadat. Könyörgünk hát a lélek kiáradásáért, hogy bőségesen jusson közöttünk és bennünk, de mindazokon a helyeken is, ahol csak segítségül hívják ebben az órában a te nevedet. Hallgass meg a mi imánkat, fogadd el a hálánkat, javaidért, és maradj meg közöttünk minden méltatlanságunk ellenére, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igéinek és üzenetének meghallgatására kivetített énekkel készüljünk, igéddel áld meg bennünket, Urunk. kedves testvéreim, Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom közöttetek újra az ő igéjét és hirdetem az ő üzenetét, ahogyan hallottuk már a 19. Zsoltárból, a 8. verstől a 11. terjedő szakaszból. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Amen. Hogy nézel ki? Meglepő ez a kérdés, és mindjárt meg is állapíthatjuk közös egyetértéssel, hogy nem szószékre való. Nem sajátosan Isten tisztelet jellegű kérdés ez, szoktuk egymástól kérdezni ilyen vagy olyan hangsúllyal, elismeréssel vagy ítélkező felhanggal, de azért mondjuk meg őszintén nem szokásos Isten tiszteleti keretben feltenni ezt a kérdést, hogy nézel ki? Pedig hallatlanul aktuális ez a kérdés. Nem lehet nem törődni ezzel a mai világban. Hiszen a mai korban sokkal központibb jelentősége van a kinézetnek, a megjelenésnek, mint valaha. A mai ember a megjelenésével sokkal többet foglalkozik, több időt, energiát és pénzt áldoz a külső megjelenése dolgával, mint a korábbi nemzedékekben. És hogy meg ne sértsek senkit ezen az Isten tiszteleten, bátran állok elétek azzal a nyilatkozattal, hogy bizony a lelkipásztorok nagy része esetében is egy rendkívül előretörő kérdés az, hogy hogyan néz ki egy református pap a mai világban. És el kell mondani minden lelkésztársam nevében közöttetek, hogy fontosabb, igenis fontosabb ma, mint korábban az előttünk járt nemzedékekben ennek a kérdésnek a tisztázása és az életnek e területen való elégtétele. Hiszen gondoljatok bele, régen egy átlag református gyülekezetben a gyülekezet fő kívánsága nyilvánvalóan az volt, hogy a lelki pásztornak szép vasárnapi fekete ruhája legyen, vasaltasan jelenjen meg, vagy legalábbis magyaros viseletben, ahol tehette, rendezett öltözetben, ettől volt tisztességes és tekintélyes a megjelenése, és rendezett palástja legyen. Hát ez a kívánalom úgy gondolom ma is megvan minden gyülekezetben, de ehhez még rengeteg más hozzá kérezkedik. Hiszen ma egy lelki pásztor életében rengetegféle fajta helyen kell megjelenni, különböző életkorú emberek társaságában, különböző réteg csoportban kell végezzen szolgálatot, eltérő szervezési, világi és egyházi alkalmakon kell megjelennie, és biztosak lehetünk abban és ebben is egyetértünk, nagyon furcsa és riasztó lenne egy szombatesti vagy egy péntekesti ifjúsági órán a lelkipásztor fekete ruhában, fehéringben, vasaltasan, nyakkendővel, netalán palásban jelenne meg. Hiszen a fiatalok közötti szolgálat jó példa arra, hogy a közvetlenség érdekében, éppen az evangélium hirdetés érdekében kell hétköznapiasan, egyszerűen, színesen megjelenni a fiatalok között. Igen, és tovább lehetne sorolni, hogy mennyi módon kell lépést tartania egy lelki pásztornak a megjelenésében is a korral, éppen azért, hogy az Istentől való küldetését be tudja tölteni. Hogy nézel ki? Most már visszatérhetünk, remélem, ehhez a kérdéshez általános értelemben és konkrétan a személyünkre vonatkozóan. Hiszen mindjárt tovább is kell lépni ebben a vonatkozásban, mert a kérdés feltevés valójában nem egyszerűen a küllemünk megítélésére érvényes csak, hanem az emberi lényünk teljes megjelenésére. És azt kell mondani, hogy a korjelenségből kiolvasható, hogy nagyon is sokat adunk a megjelenésre. Az említett külső ruházaton túlmenően nagyon sokat adunk mindannyian a lakásunkra. Talán néhányan járatják is a Lakáskultúra vagy az Otthon című újságot. Vagy szívesen megvesszük egy-egy kirándulás, egy-egy utazás alkalmával a vonatra, a buszra, hogy legyen mit lapozgatni, legyen miben gyönyörködni, mert ma a lakásunk megjelenésére és a magunk életkorának, anyagi helyzetének megfelelően nagyon nagy gondot fordítunk, és ezért még az újságot is megrendeljük, nézegetjük. Pedig, ha magunk között szólva egy régi, jól berendezett parasztházba mennénk be, annak ellenére, hogy azokban a régi földes parasztházokban sokkal kevesebb volt a felszerelés, a bútorzat, az extrák, mégis a mai napig menően, amikor egy múzeumi keret között belépünk egy ilyen helyre, azt kell mondani és meg kell adni magunkat, hogy sokkal megnyugtatóbb egy ilyen házba bemenni, sokkal biztonságosabb egy ilyen parasztháznak a légköre, mint azok az épületek, azok az általunk lakott, jól felszerelt, túlfelszerelt lakások, amelyikben a mi nemzedékünk tölti az életét. Csak zárójelesen említem meg, talán az a titka az egésznek, hogy a kevesebb azért volt több, mert azokban a lakásokban benne volt a család. Ma pedig tele vagyunk tárgyakkal, eszközökkel, szétdarabolt családi szálakkal és ritkán együtt levő családtagokkal. Aztán tegyünk vallást arról is, hogy sokat adunk az autónkra. Nem mindegy, mondják a fiatalok, hogy mivel közlekedünk. Többször is kifejezik tiszteletes, az az igazság, hogy sokszor annyira megtéved az ember, nem is azt nézi, hogy ki száll ki az autóból, hanem azt nézzük, hogy miből száll ki az a valaki. És abban a pillanatban, amikor az válik fontossá, hogy miből jelenik meg, miből száll ki az utazását megszakítva, abban a pillanatban felborult minden, mert már attól a pillanattól kezdve nem a személy a fontos, hanem a körülmény. De úgy gondolom, megállhatunk ezen a ponton, mert befejezhetetlenül hosszú listán át vizsgálhatnánk a magunk igazát, arra vonatkozólag, amit az elején állapítottunk meg, hogy nagyon is fontos a mai korban a külső megjelenés. És ha tovább léptettük a gondolatunkat, akkor menjünk a lélek vezetésében még tovább, még távolabb, Isten előtt való gondolkodásunkban megtalálva azt az igazi választ, amiért érdemes volt eljönni erre az Isten tiszteletre, hogy hogyan lehet igazából jól kinézni, amelyben aztán nem csak az emberi megítélés szerint vagyok divatos, intelligens, uniformizált, jó megjelenésű, hanem úgy jól kinézni az emberek között, hogy abban jól is érzem magam. És aztán keressük meg Isten igének a vezetésével, hogy hogyan lehet ezt az állapotot elnyerni, hogyan jutunk el a jó megjelenésű állapotra, és ha ebben meggyőződtünk, akkor hogyan lehet ezt megőrizni. Igen, ezzel az üggyel foglalkozik a Zsoltár részletünk. A mai általános emberi szempontokat persze mélyrehatóbban és sokkal magasabb szinten tárgyalja a Bibliának ez a szakasza, mint ahogyan az átlag gondolkodás. Úgy, hogyha az újunkat az Isten igéjére téve haladunk, és olvassuk ezt a néhány elénkbe adott verset. Úgy, szintén kérdések fogalmazódnak meg az értelmünkben, a lelkünkben. A Biblia alapján ezt a kérdéskört ilyen kérdésekkel tudjuk megközelíteni, szeretnél-e felüdült lelkű ember lenni? És mit szólsz a bölcsességhez, amely a ruházatban is megnyilvánulhat, de nem tipikusan a ruházatnak az eredménye? Amely annak ellenére, hogy nem külső jel, jegy, mégis az embertársaid között különleges vonzódást ad neked, mert a bölcs szívű emberhez vonzódnak társai. Aztán azt mondja a Zsoltár, örvendező szívű, tehát nem csak felkacagni képes ember vagy, hanem örvendező szívű ember vagy, amely nem egy pillanatnyi dolog, hanem egy életállapot. Tudsz közben sírni is, amikor eljön az ideje, De az örvendező szívű ember ragyogása betölti azt a közösséget, ahol tölti az életét. És mennyire szüksége van ennek az elszürkülő, zsörtölődő környezetű világnak örvendező szívű néhány emberre. Annyira van szüksége a világnak, ahogyan nekünk magunknak is. A Biblia ajánlata itt tehát a kinézetre, a megjelenésre, megint tovább folytatva a sort egy ragyogó szem. Micsoda erő az, amikor az ember megy a maga betegségével, bajával, és egy ragyogó, nyílt tekintetű orvossal találkozik. És tudom én azt, hogy mennyivel másabb egy nyílt tekintetű lelkipásztorral megosztani az embernek a baját, mint egy olyannal, aki lehajtott fejjel, zavart pillantásokkal hallgatja kényszerűségből végig valakinek a búját, bánatát. És mennyivel másabb úgy bemenni egy hivatalba, még ha nem is kapunk végső megoldást a bajunkra, hogy a szemünkbe néznek, ránk figyelnek, meghallgatnak, szinte átölelnek a tekintetükkel. Egy nyílt tekintetű gyermek, akiben a szülőknek nem kell kételkednie, nagy kincset ér. Nem kell félni, hogy más mond a gyermek, mint amit gondol, és máshol járt, mint amit bevallott. És milyen nagy kincs a megjelenésünkre vonatkozólag házastársak között is, amikor nyílt tekintettel töltjük az életünket, az éveinket, nem kell más feltételezni a mondatai mögött, és az igazi jó házasságban, embertársi kapcsolatban a tekintet egy nagyon jól kiépített csatornája kommunikációnak, mert évek alatt kialakul az az érzékenység közöttünk, bennünk, hogy nem is kell kimondani szavakat, mert megértjük egymás gondolatait egymás tekintetéből. Hát ez a tartalmas, ige mérték szerinti megjelenés, amiről ma a Biblia tanít bennünket, magában hordozza mindezek mellett a tiszta, igaz mértékletességet is. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Úr félelmében élő ember, akár tetszik a világnak, akár nem, mégiscsak mértékül szolgál az emberek között. Az Isten félelmében élő és az Isten félelme által megjelenő ember olyan tartaléka ennek a világnak, hogyha elveszítené ez a világ az igaz mértékegységeket, a litert, a métert, a kilogramot, egy kicsit kurtítva rajta csalás indulatával, akkor az Isten félelmében élő ember magában hordozza megmásíthatatlanul ezeket a mértékegységeket, mert az Isten félelme az igaz útra hatalmaz fel, és nem enged elferdülni, nem engedi, hogy levágjon az ember valamennyit belőle, vagy egy másik helyzetben, amikor az önös érdekek úgy diktálják, hozzátegyen a mértékegységekhez. Az Isten népének, az egyháznak, az egyház tagjainak, az élő gyülekezetnek a megjelenéséhez tartozik ez a megbízhatóság, ez a mértékegységszerűség is. És az utolsó mozzanat a zsoltáros szavaiban, megfogalmazásában azt a kérdést adja elénk, hogy akarsz-e gazdag lenni? Hiszen nagyon bátran áll elő a 19. zsoltár írója, amikor aranyat, ezüstöt emleget, és minden nagy képűség nélkül lendít egyet magán, és túllép az arany és az ezüst fokozatán, és azt mondja, valami olyan dologról van szó az Isten félelmében élő ember megjelenésében, amely túlszárnyalja az arany és az ezüst értékét. És mindezt azért tehetjük fel kérdésként, azért bátorkodtam kérdés formájában közelíteni felétek, testvérek, és azért beszéljük el ezeket ezen az Isten tiszteleten, mert ez nem egyszerűen beszéd téma, egy jó sztori, egy jó aktualizált téma, amivel ki lehet tölteni egy Isten tisztelet keretét, hanem ezzel együtt ennek a lehetőségét is felkínálja nekünk az Isten. Az emberhez méltó, és az embernek embertársához méltó, és az Isten dicsősége szolgálatához méltó megjelenés lehetőségét kínálja számunkra mai ige. Mindaz, amit felsoroltunk, amire vágyunk a lelkünk, a sóvárgásunk szerint, És amire valójában szükségünk is van, az egy hatalmas készlettárban rendelkezésünkre áll. A külső és belső életünket egyberendező, harmonizáló ereje van, ha engedünk ennek. Ahogyan szó szerint olvastuk a Zsoltárban, ahogyan rácsodálkozik a Zsoltár megírója, az Úristen keze kínálja ezeket a külső és belső megjelenésünket jól meghatározó dolgokat. De hát mik ezek? Az Úr törvénye. Az Úr törvénye tökéletes, mondja a felismerést adó Zsoltáros, és ennek az a következménye, ha befogadja valaki az Úr törvényét, az felüdíti a lelkét. Az Isten intő szava határozott. És ha valaki befogadja az Istennek sokszor nem kellemes módon érkező intő szavát, az az ember bölcsé válik. Azt olvastuk, hogy Isten rendelkezései helyesek. Örvendezővé teszik a szívet. Az örvendezésre vágyó ember világnak nem kabarékat kell megrendelnie, és nem kacagtató műsorokkal kell kibírnia a napjait, hanem rá kell hangolódni az örökké való Isten rendelkezéseire és annak helyes voltára. Az Isten parancsolata világos. A sokszor félre prédikált, félre magyarázott és otthonainkban félre értelmezett isteni parancs mindig világos a lélek által. És ha valaki alázattal befogadja és igent mond az Isten bármi némű parancsára, annak ragyogóvá válik a tekintete. Minden háttér gondolattól, minden szenttől, minden mellékes dologtól mentes lesz. És akinek a szívében igaz Isten félelem uralkodik, az igazságot ad és értéket teremt ebben az értékvesztett világban. És mindezekhez mi még hozzátehetjük, ezekhez az Ószövetség korában rendíthetetlenül megálló és azóta is helyt álló értékekhez, azt a felülmúlhatatlan nagy értéket, amelyet az Isten, az itt a Zsoltáros által bemutatott Isten, az ő fia Jézus Krisztus által kínál nekünk, amellyel minden Isten tiszteleten, minden keresztény alkalmon megkínálja az ő gyermekeit. És ez nem más, mint a megváltás kincse, amely beteljesíti és betetézi a felsorolt dolgokat, amellyel a megjelenésed kellemessé válik, biztonságossá és kényelmessé lesz. Hiszen a bűnbocsánatban és az örök élet bizonyosságában élő ember megjelenése eltér a hitetlen ember megjelenésétől. Eltér, mert a hívő keresztény ember távol tudja magát tartani azoktól a bizonyos helyeken való megjelenésektől, amelyek beszennyeznék és megkárosítanák az életét. Az Isten hívő, Isten félelmében élő emberek folyamatosan vágyakoznak a vele való kapcsolatra, az Isten népe közösségével való találkozásra. Az Isten által, a Jézus Krisztus szabadítása által megváltoztatott gondolkodású embernek a ruházatain is látszik egy kicsit. A tekintetén nagyon, az érzésein, a szavain, a tapintásán, a közeledésén, a szándékán pedig feltétlenül látszik, hogy ő ebben a világban él, de nem ezért a világért él. Ebben a világban akarja 100%-os becsületességgel betölteni küldetését a családjában, a hivatalában, de az eljövendőt keresi, mert tudja, hogy nincs nekünk itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Ez a többletlátás, az örök élet bizonyossága, a Krisztus által számunkra lefoglalt mennyei hely biztonsága az, amitől megváltozik a megjelenésünk az emberek között. Az Isten gyermekeinek más, a végső elmenetele is ebből a világból is példaértékű, hiszen azzal az örömmel megy el könnyek között gyászt hagyva maga után, amit énekelni szoktunk, bátran éltem letészem, mert jutalmát vészem, elkészítve már nékem királyi szent székem. Hát így lássuk magunkat. és így öltöztessük, és így jelenítsük meg külső és belső ábrázatunkat az emberek között és a gyülekezetben, így rendezgessük a megjelenésünk dolgát az életkorunknak, a hivatalunknak, hivatásunknak, családi helyzetünknek, álmainknak, vágyainknak, az Úrtól rendelt földi küldetésünknek megfelelően, igazítsuk bátran a megjelenésünket az igéhez, és sokféle emberi elvárás mellett, vagy inkább ahelyett, igazítsd a megjelenésedet a te gazdád, az örökkévaló Jézus által megváltott gazdád, mennyei atyád tetszéséhez, hogy kényelmes legyen a megjelenésed, hogy embereknek tetsző és Isten dicsőségére való. Amen. A 444. éneket keressük ki az énekeskönyvből, és válasz legyen Isten megszólító szavára, szívünkből fakadóan, 444. számú ének első és második verse. Szentséges atyánk, nem az a nagy dolog, hogy mi valami szépet teszünk a te dicsőségedre az Anyaszent Egyházban, hanem az a nagy dolog, hogy mi a te virágos kertednek lehetünk a tagjai, a te dísz növényeid, a te megváltott Jézus Krisztus által örök életre meghívott gyermekeid. Így vagyunk a gyülekezet közösségében, és így vagyunk az Anyaszent Egyház nagy rendszerében, keresve a te akaratodat, és szeretnénk a megjelenésünkkel, a világban és egymás között való megjelenésünkkel, szavainkkal, munkavégzésünkkel kihirdetni, hogy jó nekünk, ahogyan énekeltük a te virágos kertedben élni. Köszönjük, hogy befogadtál bennünket, és köszönjük, hogy megmaradhatunk. Add, hogy embertársaink javára, lelki üdvösségére lehessünk, indíts fel és szabadíts fel erre a szent szolgálatra mindannyiunkat. Könyörgünk, mennyei atyánk, azokért, akik nem gyönyörködhetnek társaikban, mert nincs meg az a látásuk, az a lelki látásuk, amellyel felragyoghatna előttük a te teremtményeidnek csodája. Add meg a hit ajándékát ezeknek az embertestvéreinknek, hogy egy kinyíló virágban, egy porszemben és a másik ember szükségben vagy jólétben levő létében is felfedezzék a te örökkévaló hatalmadat. Mindenható atyánk, rád bízzuk azokat, akik betegek közöttünk, akik közel vannak ahhoz, hogy elmenjenek ebből a világból, mert testük elhasználódott, életidejük lejárt. Segíts meghalni is nekünk, Urunk, amikor eljön az óra, hogy kétségbeesés, hallgatás, tapogatózás helyett bátran tegyük az életünket, a mulandóságunkat a kezedbe. Könyörgünk azokért, akiket nagy veszteségért az elmúlt időszakban, anyagi vagy lelki értelemben, hogy károsodottságuk nálad nyerjen rendezést. Kérünk azokért, akik szárnyolnak az élet dolgai között, boldogan betelve a világjavaival, hogy még mielőtt nagy zuhanás, nagy tragédia, veszteség érné őket, megtalálják a te isteni kezedet. Áld meg a gyülekezetünket, vigasztald meg a gyászolókat, akik most hordoznak eleven élő gyászt a szívükben, hogy te benned és te nálad megtalálják a vigasztalást. Táplálj minket, Atyám, bölcs rendelkezéseiddel, igéd újra megelevedődő szavával, ezen a mai napon is, de életünk minden napján. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy Kozma Lászlóné született Tóth Margit asszonytestvérünket, aki Budapesten élt 78 éves korában, az örökkévaló Isten visszahívta az élők sorából. Itt Ramocsaházán lesz a temetés, a vírasztót csütörtökön 17:30-tól tartjuk a kiírt gyászjelentés szerint, és a temetésre pénteken délután 1 órakor kerül sor. Isten legyen vigasztalója a gyászoló családnak. Az énekarra várjuk még azoknak a jelentkezését, akik szeretnének ebben az évben szolgálni Istennek a közös énekléssel. Szeretettel kérem, hogy aki így döntött, az nálam jelezze ezt. Tetszenek látni, hogy a szószéken bizonyos hibák jelentkeztek, talán néhánynak nem is tűnt fel. A tegnapi nap folyamán egy szentedrei restaurátor vette kezelésbe, és a nyomait látjuk. A templomunk külső felújítása kapcsán gondolkodunk abban, hogy esetleg a szószék is felújításra kerülhet, és ennek előmunkálatait, illetve annak a nyomait tetszenek látni, tehát nem rongálásról van szó, vagy valami brutalitásról, hanem a hozzáértő szakember keze nyomáról. Amennyiben ebben az állapotban marad a szószék, akkor természetesen majd a későbbiek során fehérre vissza fogjuk festeni, de még egy darabig el kell viseljük ezeket a foltokat. Isten áldja meg gyülekezetünk egészét, családjainkat és magánéletünket, ő legyen mindannyiunknak ezután is őriző pásztora. Záró énekünk a 255. dicséret, annak minden versét énekeljük, a 255-ös számú éneket keressük ki, amely így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Semmi felől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által.